Üdvözlök mindenkit! Az Android platform fejlesztéséről fogok beszélni. Ez ennek az előadásnak a 2010-es verziója. Tavaly már tartottam itt az Androidről egy előadást. Lássuk, hogy mi az, ami változott az elmúlt egy év alatt. Először egy rövid bemutatkozás után először áttekintjük az Androidnak a tulajdonságait fejlesztői szemmel. Ezen tényleg csak gyorsan átszaladunk, mert azért mostanra egy elég ismert platform lett az Android. Ezután pár szót a 2.2-es Android újdonságairól ejtenék. Utána pedig két frameworket nézzünk meg részletesebben. Az egyik a Stagefright, ami a 2.2-es Androidban megjelent új média rendszer. Ugye korábban az OpenCore-t használta az Android, illetve még mindig használja bizonyos feladatokra. Utána pedig a telefonia rendszert, amit ugye viszonylag ritkán szoktunk otthon reszelni, mert alapvetően ez az a része a telefonnak, amit a gyártónak kell rászabnia, már csak amiatt is, hogy a megfelelő hardware támogatás biztosítható legyen. Ezután az Android Open Source projektről fog beszélni néhány szót, illetve hogyha a végén vannak kérdések és válaszok, akkor természetesen megpróbálok rá válaszolni. Kis Gergely vagyok, a Matta Kis Consultingnak az ügyvezetője, illetve technológiai vezetője. Főleg szoftverfejlesztéssel foglalkozunk a legkülönfélebb platformokon, mint beleértve a négy nagy mobiltelefon platformot, illetve webes alkalmazások fejlesztésénél a J2E-t, illetve PHP alaprendszereket. És engedjétek meg, hogy ha felhívom a figyelmeteket, hogyha valakinek van kedve esetleg nálunk dolgozni, akkor keressen fel minket a workshop után, illetve a internetes elérhetőségeinken. Tehát először is nézzük át meg, hogy mi az az Android. Az Android egy operációs rendszer, illetve egy szoftverfejlesztési platform. Ugye nyílt forráskódú, ezt már mindenki tudja, Linux kernelre épül, azonban nem a hagyományos GNU Linux filozófiát követi, hanem egy teljesen új felhasználói programokat tartalmazó platform. Gyakorlatilag most már az alsó kategóriás mobiltelefonokon is képes lesz futni az Android, ugye ahogy a hardware egyre erősebb lesz, illetve idén már rengeteg tabletet is bejelentettek, ami Androidot futtat, és ez a szám egyre nő, illetve most az újdonság az, hogy a set-top boxokon is kezd megjelenni az Android, illetve hogy a Google is bejelentette a hivatalos Google TV platformot, ami ugye direkt a set-top boxokat célozza meg egy Android alapú környezettel. Tehát miben más az Android? Tehát, ahogy már mondtam, nem azt próbálja követni, hogy fogunk egy hagyományos desktop Linuxot, és addig passzírozzuk, amíg bele nem fér egy telefonba, hanem egy teljesen saját könyvtár struktúrája van, saját IPC megoldás, ugye interprocess kommunikáció, hogy hogyan tudnak egymással a programok kommunikálni, és egy saját futtatókörnyezetet, a Dalvikot is tartalmazza, amivel ami nagyon hasonlít mondjuk egy Java virtuális géphez, azonban egy más típusú bytecode formátumot használ, és ezt a bytecode-ot tudja futtatni most már egyre gyorsabban. Tehát a lényeg, hogy az Android az nem egy GNU Linux. Ezt minden Android prezentációban szinte kötelezően felteszik. Most nem időzünk itt sokat, mert látjuk, hogy a több rétegből épül fel az Android. Az alkalmazások számára nyújt nagyon szertágazó szolgáltatásokat. Ezen kívül benne vannak azok a könyvtárak, amiket jól ismerünk a desktopról is, ugye a WebKit, OpenSSL, FreeType és így tovább OpenGL támogatás. Röviden tekintsük át azt, hogy honnan indult az Android. Az első nyilvános változata az valamikor 2007 végén jelent meg. Az volt a 0.3-as verzió. És utána 98. szeptemberben érkezett az 1.0-as verzió. Ez fejlesztők számára, nyílt forráskód iránt érdeklődők számára azért volt érdekes, mert annak idején, amikor bejelentette a Google, hogy ez egy nyílt forrású platform lesz, azért sokan szkeptikusak voltunk, hogy hát igen, majd valami forráskódot úgy kiraknak, de hogy az nem fog lefordulni, az is biztos, meg úgy mondjuk egy év alatt össze lehet reszelni, hogy abból legyen valami. Ehhez képest az 1.0-as verziót az gyakorlatilag egy parancsal futtatható állapotba lehetett hozni, tehát egy tényleg olyan nyílt forráskodú platformot adott ki a Google, amit lehet használni gyakorlatilag a kiadásától kezdve. 2009-ben ugye a nagyobb mérföldkő volt az 1.5-ös, ami májusban jelent meg, vannak olyan készülékek, nem is kevés, amik mai napig is 1.5-ös Androidot futtatnak. Ennek alapvetően az adott készüléknek a gyártója az oka, tehát hogyha úgy döntöttek, hogy nem investálnak további pénzt az adott hardware eszközbe, akkor nem készítik el az újabb verziói Android portokat az adott hardware-re. Alapvetően 2009 vége óta ugye eljött a 2.0-as Androidnak az időszaka, illetve most már a 2.2-esnél járunk. Nézzük is meg, hogy mik azok az újdonságok, amit a 2.2-es hozott számunkra, illetve még nem, elnézést, előbb a fejlesztő környezetről. Tehát amit kell tudni a fejlesztő környezetről, az, hogy Eclipse alapú, tehát nagyon kényelmesen, gyorsan lehet benne fejleszteni, mind hogyha Java alkalmazásokat fejlesztünk, mind pedig akkor, hogyha a platformba akarunk belenyúlni mélyebben. Van egy nagyon jó emulátor hozzá, ami QEMU alapú. Itt tehát a fontos meg a különbséget tenni az emulátorok és a szimulátorok között. A szimulátorok azok például olyan, mint az iPhone-nak a szimulátora, vagy a Symbian-nak a szimulátora, ahol valójában x86-ra fordítjuk le a kódot, amit futtatunk, amit fejlesztünk az adott eszközre, és meg van csinálva egy olyan környezet, ami szimulálja azt, mintha valóban egy iPhone-on vagy Symbian-os telefonon futna a rendszer. Itt nem ez a helyzet, itt amikor emulátorban futtatjuk, akkor is az ARM-os kódot, vagy hogyha MIPS-es emulátort használunk, akkor a MIPS-es kódot futtatjuk. Emiatt sokkal kisebb az a különbség, ami az emulált fejlesztés alatt van, és amik az éles hardveren történő fejlesztés alatt van. A másik nagyon kényelmes dolog a fejlesztésben az, hogy Linuxon, Windowson, illetve macOS X-en is lehet fejleszteni Android-os alkalmazásokat. A platformot viszont csak Linuxon értelmesen, ugyanis a korábban macOS X-en is működött, de azzal mindig is problémák voltak, hogy most éppen fordul-e rajta, vagy nem. Tehát az Android 2.2 újdonságai. Talán ami a legnagyobb publicitást kapta, az a Dalviknak a Just-in-Time compilere. Ugye korábban, amikor kiadták a Dalvikot, akkor ez csak egy interpreteres virtuális gép volt. Ez abban az időszakban végül is képes volt a teljesítményt hozni. Természetesen ez az egyik kritika volt, hogy lassúnak érződtek a korai telefonok, androidos telefonok mondjuk egy iPhone-hoz képest, és nyilván a fejlesztés sem állt meg, tehát a Dalvik-nak a JIT részét is fejlesztette közben a Google, és most a 2.2-vel már széles körben használhatóvá vált, úgyhogy ez egy jelentős gyorsítást hozott a CPU igényes alkalmazásoknál. Ezen kívül a V8-at is portolták ARM-ra, tehát most már az Androidban lévő WebKit alapú böngésző is V8-at használ, amit ugye a Chrome böngészőben ismerhettünk meg. Illetve bemutatkozik az új Media Framework, a Stagefright, valamint belekerült ez a Cloud to Device Messaging Framework, ami gyakorlatilag arra jó, hogy üzeneteket tudjunk küldeni az egyes eszközöknek. Ha nagyon hasonlóan az Apple-nek a push szolgáltatásához, illetve a BlackBerry-nek a ugyanilyen push szolgáltatásához. Ez a szolgáltatás még nem érhető el mindenki számára, jelenleg ilyen Early Access módban működik, tehát regisztrálni kell a Google-nél, és reménykedni, hogy kiválasztanak. Ezen kívül most már végre az egyik legnagyobb, vagy legproblémásabb pont is megoldódott az, hogy alkalmazásokat telepíthetünk SD kártyára, azonban magának az alkalmazásnak támogatnia kell azt, hogy őt SD kártyára lehessen rakni. Tehát emiatt csak azok az alkalmazások kerülhetnek SD kártyára, amihez fel van készítve. Végül a Device Policy Manager, ez pedig egy kicsit abba az irányba próbálja elvinni az Android platformot, mint ami, ahol most a BlackBerry van, tehát hogy távolról lehessen mondjuk egy céges eszközflottánál egy kattintással mondjuk le lehessen tiltani azokat az embereket, akiknek ellopták a telefonját, akkor az távolról automatikusan kitörli az összes céges adatot a telefonról, és így minimalizálni lehet a kárt. Hát ilyen dolgokra lehet használni a Device Policy Manager-t. Egy másik érdekes megoldása az Androidnak az, hogy ugyan az alkalmazásokat alapvetően Java nyelven fejleszthetjük, azonban lehetőségünk van arra, hogy szabványos JNI felületen keresztül saját magunk által írt CC++ vagy bármilyen más módon natív kóddal fordított könyvtárakat használjunk. És a rendszernek bizonyos szolgáltatásaihoz ebből a natív kódból is hozzá tudunk férni. Itt fel vannak sorolva a legfontosabb dolgok. Tehát egyrészt most már támogat egy új processzor architektúrát, ugye vagy a processzor változatot, ez az ARM V7, illetve a Neon utasítás készített, most már használhatjuk a megfelelően konfigurálva a Androidos alkalmazásunkban, illetve használhatunk OpenGL-est is a magában a natív kód részben, nem kell keresztül verekedni magunkat a Java bindingon. Ami még érdekes lehet, hogy most már a Pixel Bufferhez is hozzáférhetünk natív kódból, tehát ez a része is egyre jobban használható az Androidnak. Azt még megjegyezném, hogy ez az, ami hivatalosan támogatott, tehát amit biztos, hogy minden Android 2.2-es eszközön működnie kell, hogyha az adott eszköz gyártója nem követette a hibát. De természetesen, mivel nyílt forráskódú platformról van szó, ezért tudunk mindenféle hackeket csinálni, amik, hogyha nekünk valamilyen oknál fogva olyan dolgokra van szükségünk, ami még nincs támogatva hivatalosan, azt is el tudjuk érni a platformon. Mert általában a platformban már sokkal több minden megvan. Itt azért csak ilyen kevés dolgot lehet az NDK-ból elérni, mivel ezekre garantálja a Google, hogy 2-3-4 év múlva is még ugyanaz a program, amit egyszer megírtunk, az futni fog az újabb készülékeken is. lássuk a stage fright-ot. Hát mondtam, hogy amikor kiadták az Androidot, akkor egy Open Core nevű media framework-öt használt. Az Open Core, az a Pocket Video cégnek a terméke, és hát azt kell róla tudni, hogy ez egy viszonylag régóta fejlesztett megoldás, és úgy van elkészítve, hogy gyakorlatilag a különböző speciális operációs rendszereket futtató telefonoktól kezdve, Symbianon keresztül és így tovább fusson, akár Linuxon is. Emiatt, meg valószínűleg a kora miatt is, igencsak nehézkes vele a munka, hogy úgy mondjam, senkinek nem ajánlom, hogy ezzel kezdjen el dolgozni, hanem muszáj. És az természetesen a Google-nél is rájöttek erre, hogy ez nehézkes és egyszerűen probléma számukra is a fejlesztés, és azért elkezdtek dolgozni ezen a Stage Fright media framework-ön, ami tényleg nagyon egyszerű. Tehát ha megnézitek, hogy ez most nyilván a lejátszást mutatja, tehát gyakorlatilag néhány komponens az, amin végig halad az adat, amíg megjelenik a képernyőn, vagy lejátsza a hangkártya, vagy hangeszköze a telefonnak. Tehát van data source-t kell létrehozni, ami lehet ugye file-ból, vagy hálózatról, vagy akármilyen egyéb helyről összeszedi az adatokat, akkor kell egy média extraktor, amit szoktak máshol demuxernek is hívni, ami szétválasztja az adatfolyamokat, és olyan részekre bontja, amiket utána át lehet adni a codecnek, és a media source az, ami eljuttatja így a codecek számára ezeket az adatfolyamokat. Itt ki van emelve, hogy a codecnél lehetőség van OMX alapú codecek használatára. Az OMX egy szabványos interfész különböző codec implementálásokra, ami fontos ebben, hogy támogatja azt, hogy ilyen hardware-ben implementált codeceket is lehet használni. Ez azért ugye fontos egy telefonnál, mert egyrészt a régebbi telefonoknak nem lesz elég gyors a processzoruk ahhoz, hogy szoftverből dekódoljanak mondjuk H264-es kódolású videókat, másrészt pedig sokkal kevesebb áramot fogyaszt, hogyha hardwareből dekódolunk valamit, mint a szoftverből. Jó, csak egy gyors példa, hogy mégis hogy néz ki a data source interface, hát látszik az, hogy elég minimalista megoldás, gyakorlatilag egyetlen egy metódust kell implementálni, a read-et, és onnantól kezdve működik. A másik alrendszerembe röviden belenézünk, és majd a workshopon részletesebben is a telefoni API, az látható, hogy van egy kitüntetett alkalmazás, az a Phone Application, ami tulajdonképpen megvalósítja az Android telefoni API-t, és felhasználja azt a C-ben írt hardware-specifikus interfészt, ami ahhoz kell, hogy elérjük a hardware-nek a GSM implementációját, vagy UMTS implementációját. Ugye miért kezdtünk el ezen gondolkodni, vagy miért kezdtünk el ezzel dolgozni? A probléma az, hogy jelenleg az Android nem képes arra, hogy nem ad lehetőséget arra, hogy egy alkalmazás DTMF kódokat küldjön egy aktív hívásban, és ez ugye elég sok helyen hasznos lenne. Ez az, amit majd részletesebben be fogok mutatni a workshopon, hogy mi kell ahhoz, hogy ez működjön. Jó, és mivel lassan kifutok az időből, ezért az Android Open Source projektről is a workshopon fogok részletesebben beszélni. Úgyhogy azt kell tudni, hogy az Open Handset Alliance az ami az Android mögött álló ilyen üzleti szövetség, illetve maga az Android Open Source projekt az elég jól működik, tehát lehet felhasználni a platformot, mint alapot különböző eszközök fejlesztésre, de természetesen itt is vannak kihívások. Jó. Természetesen vannak nem hivatalos projektek is, mint talán a CyanogenMod a legismertebb, és a probléma az, hogy nagyon fragmentált, nagyon sok kicsi projekt van, amik pár dolgot átírnak, de ezek nem kerülnek vissza sajnos a hivatalos Android Open Source projektbe. Jó, tehát a workshopon részletesebben fog beszélni a platformfejlesztésről, illetve bemutatok egy BeagleBoard klónt, ami DevKit 8000 névre hallgat, illetve hosszabban is lehetőség lesz kérdésekre és válaszokra. A második előadó, vagy kettes előadóban lesz. Úgyhogy én köszönöm szépen az eddigi figyelmet.